84. Zsoltárt olvasom, amelyből a mai napra az útmutatóban egy vers van kiírva. Így hangzik az egész Zsoltár. A karmesternek a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Kórah fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltárainnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszi azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene, Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk ezen a csendes napon, itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy megőriztél, megtartottál bennünket, és hálásak vagyunk neked azért, hogy vágyat ébresztettél bennünk arra, hogy veled találkozzunk, hogy a te igédet hallgathassuk. És Urunk, ahogyan itt a Zsoltárban is olvashattuk, hallhattuk, hogy még a madarak is találnak fészket a te házadnál, és így van ennél a háznál is, hogy sokféle madár fészkel. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi is otthonra találhatunk nálad. Köszönjük neked, hogy ahol a te igéd szól, ott élet támad, és a mennyek országának a kapuja nyílhat meg előttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az épületben sokan megélhettük már ezt, hogy te szólsz, te beszélsz velünk személyesen. Hálásak vagyunk neked ezért a templomért, ezért a közösségi házért. Köszönjük neked, hogy alkalomról alkalomra te használod arra, hogy emberek veled találkozhassanak. És Urunk, te látod azt, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen nehézségekkel, örömökkel vagyunk itt. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, kérünk, hogy add meg mindenkinek egyen-egyenként a szükséges dolgokat. És köszönjük, hogy te mindent megadsz azért, hogy nekünk valódi életünk legyen. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiadat küldted ebbe a világba, értünk is. Köszönjük, hogy meghalt értünk a kereszten, és feltámadt és él. Add, Urunk, hogy újra erre tudjunk csodálkozni rá, és újra meg tudjunk erősödni benned. Meg tudjunk újulni a veled való kapcsolatban. És Urunk, te látod, hogy ezen a mai napon lesz Nyíregyházán egy iktatási ünnepség is, Kocsák Kozma Anettnek az iktatása. Urunk, áld meg az ő életét is, az ő szolgálatát is, áld meg a testvéreknek a készülődését arra az alkalomra is. Köszönjük, hogy sokfelé készíted az alkalmat, helyet arra, hogy a te élő igéd megszólalhasson. Kérünk, Urunk, hadd legyünk ki nyitott szívvel előtted. Áldj meg bennünket. Amen. 256-os számú éneket énekeljük az Ege énekes könyvből. Szeretettel köszöntöm még egyszer a testvéreket itt csendes napunkon, és szeretettel köszöntöm ige hirdetőnket, Györfi Mihályt, akit hát sokaknak nem kell bemutatni, sokan ismerik Misi bácsit, de esetleg valaki nem ismeri, mert most csöppent be itt a gyülekezet életébe. Ugye ő az, aki az önállósodott gyülekezetünknek az első lelkésze, és hát folyamatosan a kapcsolat vele, nem csak azért, mert egyébként apósom is, hanem a gyülekezet tel is megvan a kapcsolat, és örömmel fogadjuk ismét, hogy itt van közöttünk, és szolgálhat közöttünk. És örülünk, hogy nem csak ő van itt közöttünk, meg Pancsa néni, hanem a Mátrai Vízhangok vegyeskar szolgálhat majd közöttünk. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, és örömmel, szeretettel várjuk majd a szolgálatukat. Jó, hogy nem csak a Mátrában vízhangzik az Isten dicsőítése majd, hanem itt a Tokaj egy lábánál, hát mondhatjuk még ezt, itt a Tokaji útnál is hallhatjuk ezt a vízhangot. Ugye itt a szokásos adventi csendes napunkon vagyunk most együtt, ugyanakkor ez egy különleges alkalommá is vált azzal, hogy beszélgettünk Misi bácsi, hogy mi legyen a témája ennek a csendes napnak, akkor eszébe jutott, hogy hát itt kerek évfordulók vannak. 20 éve volt a templomnak a részleges felszentelése, és 25 évvel ezelőtt pedig az alapkőnek a letétele. Van esetleg valaki, aki az alapkő letételnél itt volt? Tegye fel a kezét. Na, ott hátul többen, hogyha itt elől azt gondolnák a testvérek, hogy nem olyan sokan, ott hátul többen jelentkeztek. Na, ki az, aki a szenteléskor volt itt, amelyre már én is tudok jelentkezni? Hát 20 év, meg 25 év, tehát ezek már történelmi távlatok. Lassan, úgyhogy van miért hálát adni, tényleg sok mindent tapasztalhattunk meg már ebben az épületben, ebben a templomban. Csendes napunknak a témája élő alapon élő kövek, erről szól majd az ige hirdetés, és röviden ismertetném a napnak a menetét, a változtatás jogát fenntartjuk majd látjuk, hogy alakul. Tehát most majd még énekelünk éneket, és utána az igehirdetés következik. Az igehirdetéssel párhuzamosan gyermekszolgálat is lesz. Tehát a gyerekek lemehetnek majd az alaksorba a szolgálókkal, és ott külön nekik szóló tanítás lesz majd a Biblia alapján. Igehirdetés után majd lesz egy kis szünet, kávészünet, vagy forró csoki szünet, vagy te a forró te a szünet ki, mit szeret. Itt kint lehet majd teát kérni, ott bent, ahol aláírtuk a lapokat, ott lesznek majd, ott lesz majd a kávéspult, és majd az, ezeken az ajtókon lehet, ebből a teremből itt, ez a hátsó ajtón lehet itt kimenni, másik teremből pedig ott az első ajtón. Azt szeretném kérni, hogy itt a két terem közötti nagy ajtót azt ne használjuk. Igaz, hogy tettünk is oda akadályt, tehát egy széksor ezt igyekszik megakadályozni, de tudom, hogy van, aki számára semmi sem lehetetlen. De erre nagyon vigyázzunk, hogy tényleg ott a magas küszöb miatt ez baleset veszélyes. Sajnos volt már, hogy valaki elesett és balesetet szenvedett, úgyhogy ezért így a két nagy terem között nincs átjárás, csak így a kisebb ajtókon, illetve hát itt a terasz felé is ki lehet menni, hogyha ha valaki arra szeretne közlekedni. A kávé és teaszünet kapcsán azt szeretném majd kérni, hogy ebbe a teremben ne hozzuk be a kávét, meg a teát, hogy nehogy itt a szép székekre ez ráboruljon. Ott se jó, hogyha ráborul, de ott a fekete székeknél lesz kevésbé problémás. Jó, meg majd az étkezésnél is arra figyeljünk, hogy majd abban a teremben étkezünk. A szünet után következik majd az énekkarnak a szolgálata, és tulajdonképpen ők azok, akik bevezetik majd itt a bizonyságtételnek a szakaszát is, és utána van lehetőség bizonyságtételre. Erre bátorítom a testvéreket, hogy ezt gondoljuk át, hogy az Úr a szívünkre helyezette valamit, amit most meg kellene osztanunk, amit ő cselekedett a mi életünkben, szívünkben, és azt át kellene adnunk a többieknek. Arra figyeljünk majd, hogy remélem, hogy sok bizonyságtétel lesz, de nagyon össze kell tömörítenünk. Tehát egy ilyen eszenciát kell átadnunk a többieknek arról, amit az Úrral megtapasztaltunk, mert az idő majd egy kicsit sürget bennünket, hiszen ilyen utazási szempontok miatt fél kettőkor kell legkésőbb elindulni, ugye? Tehát 13:30-kor sajnos az énekkarnak el kell indulni, úgyhogy úgy kell időzítenünk, hogy nehogy üres gyomorral indítsuk útra a testvéreket. Tehát ha 12:45-kor elkezdjük az ebédet, akkor az még úgy járhatónak tűnik.
Jó, tehát hogy... Elsőbséget érdez az énekkar is.
Így van, tehát hogy a énekkari tagoknak külön utat biztosítunk, meg tényleg erre próbáljunk odafigyelni. Ez egyébként egy nehéz dolog, hogy összefoglalva átadni a bizonyságtételt, a mondani valót, de ezt az Úr előtt át tudjuk gondolni. És majd meglátjuk, hogyha még esetleg tényleg sok bizonyságtétel lenne, akkor az ebéd után még itt együtt tudunk maradni, és utána lenne a kézműves foglalkozás, hogyha sikerül mindenkinek elmondani, amit szeretett volna, akkor ebéd után rögtön átfordulunk a kézműves foglalkozásba, és készíthetünk különféle karácsonyra készülő adventi eszközöket. Közben egyébként ott a kettes terem hátuljánál könyvvásár is van, keresztjén könyveket, igéslapokat lehet vásárolni, és a lenti ifjúsági pontban pedig különféle adományokból lehet ingyen elvinni dolgokat. Hogyha valaki mégis ezügyben szeretne adományt adni, ott van egy kis perse, és a gyermek és ifjúsági szolgálat javára meg lehet ezt tenni. Igéslapot remélem, hogy mindenki kapott, aki megérkezett. Ha esetleg valaki nem kapott, akkor a Szabó lányokat keresse. Hol vagytok? Lányok, Szabó, ott jelentkeznek. Hogyha esetleg valaki még nem kapott igéslapot, akkor ők tudnak majd adni. Vannak a hírlevelek is a gyülekezetünk életéről, abban bizonyságtételek olvasható. És ilyen kétoldalas igés naptár is már megjelent, és abból is lehet bátran vinni magunknak, vagy akár másoknak is. Ezek itt kint az asztalon megtalálhatóak. A mosdókat hirdetném még, hogy itt fönt van egy mosdó, működik már, ugye? Mert volt itt egy kis fennakadás.
Igen, most működik.
Most működik, jó? Tehát akkor itt fönt is van egy mosdó, és az alaksorban is van külön férfi és női mosdó. Azokat is lehet használni. Akkor most énekeljünk egy éneket. Misi bácsi, nem tudom, hogy választotta a listáról. És akkor ezzel az énekkel készülhetünk az ige
hirdetésre. Az Úr csodása működik.
Az Úr csodása működik. 42-es számú éneket énekeljünk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünknek ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Péter első levelében, annak második fejezetében, a negyedik verstől a tizedikig a következőképpen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Evangélikus egyházunkban az Isten igéjét állva hallgatjuk. Reformátusoknál, az imádságnál állnak fel, úgyhogy van kavarodás, amikor a két felekezet együtt van. Tehát Péter első levelének második fejezetéből olvasom Isten igéjét, így hangzik. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok föl, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit, annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, ahogy lelkész úr is elmondta, alapvetően kettős ünnep is, meg hármas, meg ki tudja, hogy hányszoros ünnep, hisz alapvetően 25 évvel ezelőtt ebben a tájban szintén egy adventi csendes napon helyeztük el ennek a templomnak az alapkövét, és aztán 20 évvel ezelőtt pedig egy megint csodálatos ünnepen, szintén ilyen adventi időben szentelte fel Szebik püspök úr a templomot, és adhattunk hálát Istennek, hogy fölépült ez a templom. Elmondtam a testvéreknek, akik följöttek a toronyba megismerni a város látképét, hogy egy nagyon érdekes történet volt ez, most így felidézem a testvérek előtt, hogy honnan indultunk. Egy nagyon kis csapat volt itt evangélikus ezen a településen, és 1992-ben indult a misszió, 93 tájékán ott éppen vásároltunk az oltára gyertyát, keresztet, meg egyéb felszereléseket, és a gyűjtésből maradt 3000 forint. És akkor így a gyülekezet elé álltam, és mondtam, hogy testvérek, megvásároltuk ezeket, maradt még 3000 forint, mit csináljunk ezzel a 3000 forinttal? Vegyünk még valamit az oltára, vagy pedig tegyük be a közös költségvetésbe, aztán majd elintézik a sorsát, akik erre rá vannak bízva, akire ez rá van bízva. És akkor megszólalt egy fiatal leány, aki most már ügyész Nyíregyházán egyébként, akkor még középiskolás volt, hogy Misi bácsi, építsünk templomot. És akkor mindenki nevetett egy nagyot, hogy 3000 forinttal templomépítésnek nehéz neki rugaszkodni, de egyébként elindított egy gondolatot. És 93-tól kezdődött el annak a tervezése, hogy miképpen és hová lehetne templomot építeni, és ide építettünk egy templomot. Most már nem veszik észre a testvérek, ez valamikor szántóföld ott, mert kinéznek az ablakon, akkor látják, hogy már egy lakótelep épült itt mellé, bevásárló központ mögé, tehát alapvetően a város központja lett az a templom, amit a város szélére építettünk. Sok áldást tapasztaltunk meg a tervezés időszakában, és amikor nézegettük, hogy mennyi van a bugyellárisban, mire kell kiadni, kit kérjünk meg, hogy építsük meg, mi legyen ennek a funkciója, ennek az épületnek, és nagyon sok áldás volt ezen végighaladni. És még több áldás volt, miután megépült a templom, és valóban a gyülekezetnek a mottója, a Philadelphia gyülekezet angyalának írt, meg nyitott ajtót adtam eléd, és ez volt az én személyes elhívásomnak is az igéje, vagy a gyülekezet lelkészi indulásának az igéje, és aztán a gyülekezet is magáévá tette, hogy nyitott ajtót adtunk eléd, amelyen bemehetsz, mert én megyek előtted, mondja az Úr. És ez a nyitott ajtó érvényes volt, bárki bejöhetett ide, szeretettel láttuk, fogadjuk, most is így van ez. És talán emlékeznek még a testvérek, azok, akik ott hátul nyújtották a kezüket, mert ők ott voltak a gyülekezet indulásánál, hogy talán egy bibliórán mondtam azt az olvasás élményemet, hogy valaki ezt írta le, hogy miközben járogatott dolgozni, az utca végén látott egy mozgolódást, és kiderült, hogy ott egy építkezés lesz. És akkor mozgatta a fantáziát, mit építhetnek itt a szomszéd utcában, és akkor kiderült, hogy egy templomot. És az ember egy hívő valaki volt, aki úgy döntött, hogy munkába menet, ő minden reggel megáll ott annál az építkezésnél, és imádkozik azokért, akik majd abba a templomba bemennek, és ott a templomban találkozhatnak Jézus Krisztus megváltó kegyelmével, a Szentlélek ajándékával. És az ember naponta ott volt, és minden reggel imádkozott. Kérdezték is tőle, hogy mit csinálsz itt? Hát miért? De hát mikor épül még fel ez a templom? Engem nem érdekel, én azokért imádkozom, akik majd oda egyszer bemennek. És hát most a Péter, hogy említette, itt vagyunk a Mátrai Visszhangok vegyes karral, tehát azt tudhatjátok, hogy 25 évvel ezelőtt mi is elkezdtünk imádkozni azokért, akik még egyébként nyoma sem látszott itt a templomnak, hogy akik egyszer ide betérnek, azok találkozhassanak az élő Úr Jézus Krisztussal. És hát ti értetek is imádkoztunk akkor. Meg azóta is egyébként ez az ima kör működik, és imádkoznak az itteni szolgálatért. Nagyon fontos tehát látnunk, hogy nem a levegőben van ez a templom, nem a levegőben van ez a gyülekezet, hanem hosszú évtizedeknek a szolgálata, imádsága, Isten áldása kísérhette, és így épülhettek föl ezek a szolgálatok, amik ebben a gyülekezetben vannak. Ez az ember imádkozott, kitartóan imádkozott azért, hogy legyenek Jézus Krisztushoz találó lelkek, akik talán zavarodtak az életükben, mert éppen nem tudják megélni a gyermeknevelésüket, vagy a házasságukat, vagy éppen valamilyen szenvedélybetegségbe keveredtek, és szorongatja őket, bilincsben tartja őket, hogy találjanak megoldást az életükre. Gyertek ide, szeretettel várunk benneteket. Nem érdekes, hogy honnan jössz, nem érdekes, hogy hogyan jössz. Mi azt szeretnénk, hogy Jézus Krisztussal találkozzál, és ne úgy menjél el, mint ahogy ide jöttél. Mi akkor ezt komolyan vettük, és sokan imádkoztunk egy negyed századdal ezelőtt. Azért imádkoztunk, hogy akik majd betérnek ide, azok megtalálhassák az Istenhez vezető utat. A mai igénk az alapról és a sarokkőről beszél, azonban sokkal többről, mint egy épület tervrajza. Persze Jézus korában is, meg ma is szívesen használunk bonyolult fogalmakra képeket, hasonlatokat. Jézus is használt mindig képeket. Szerette volna érzéketlessé tenni azt, amiről beszél, hogy megértsék azok is, akik nem járatosak a teológiában vagy a filozófiában, hogy megértsék, hogy mit szeretne mondani. Az egyházközség építése vagy épülése hozta azt a párhuzamot, amit itt a Szentírásban is olvasunk, amit mindenki látott, hogy egy lakóházhoz vagy egy templom építéséhez hasonlítja ezt. És azt mondja, hogy meg kell alapozni. Minden épületnek alapot kell vetni, és egyébként minden területen az ország különböző pontjain különbözőképpen építkezünk. Az építkezésnél sokszor az alapot másképpen oldják meg. Én Karcagról származom, és ott égetett téglából raktak alapot, és abból arra vályokból építették fel a falat. Hogy elköltöztünk Sámsonházára, Karcagról a házasságkötésünk után, meg azt láttam, hogy kőből építkeznek az emberek. És ott hatalmas köveket raknak az alapba, és amikor építettük a házunkat Sámsonházán, akkor az öreg mester mondta, hogy ez a kő jó lesz sarokkőnek. Mert a sarokkőhöz olyan kő szükséges, ami majd tartja mind a két falat, és nem engedi, hogy a saroknál elváljon a két fal. Tehát, hogy lefedje az egyik ágat is, meg a másik ágat is. És akkor döbbentem rá, hogy a sarokkő, amiről a Szentírás beszél, erről szól, hogy összetartsa a falat. És aztán, hogy faragták a követ a mesterek, olyan jó volt látni, hogy alaktalan, formálatlan követ megütött két helyen a kőműves, és beletett illeszteni a helyére. És volt helye a nagy kőnek is, meg volt helye a kis kőnek is. Meg kellettek az apró kövek is. Szerintem egy öreg lelkész barátom mondta ezt a hasonlatot egy templomépítés kapcsán, hogy voltak kövek, amiket felhasználtak a templomépítéshez, és voltak kövek, amik meg kimaradtak az építkezésből, és azok a kövek néhány év alatt erodálódtak. A defláció, a szél, meg a fagyás, erózió, minden bontotta a követ. Azok tönkre mentek, amik kívül voltak az épületben. Ami benne volt az épületben, az meg egészséges maradt. És azt mondta, ez a közösség. Aki egyedül van, az ott morzsolódik magának, de ha beépül a házba, beépül az élete Jézus Krisztusba, annak megmarad, megmarad az élete. Ahogy láttuk, a plakáton szerepelnek ezek az igék. Egy kicsit kibővítettem a Péter első levelét, kicsit hosszabban olvastam föl, mint hogy ki van írva, de nagyon fontos látni ezt, hogy bennünket az Isten arra hív, hogy épüljünk föl egy lelki házzá, szent templommá. Az alapkő pedig Jézus Krisztus. A Szentírás beszél arra, hogy az alap, az egy nagyon fontos dolog, mert a bolond ember az homokra építi a házát, az okos ember pedig kősziklára. Ha okos az ember, akkor olyan alapot épít a házának, hogy ha jön majd a szél, meg a víz, akkor nem mossa el a házát, hogy ellen tudjon állni ezeknek a kihívásoknak. Történt egyszer, hogy még Sámsonházán laktunk, és egy Soltvat kerti család lett a barátunk, elmentünk, meglátogattuk őket, hát bizonyára ismerik a testvérek, hogy Soltvat kert az homokos terület, és amikor kiszálltunk az autóból, a Trabantból, két gyerekünk volt még akkor, és akkor mondja az egyik, hogy apa, itt bolond emberek élnek. Mondom, hogy beszélsz már? De hát homokra építenek. fontos volt számunkra, hogy kisgyerekkoruk óta a bibliai igazságokat tanítsuk a gyerekeknek, és hát szó volt erről is, hogy a bolond ember a homokra épít, az okos ember pedig a sziklára építi a házát, és akkor mondtam, hogy egyébként most itt homok látszik, de hogyha okosak voltak ezek az emberek, akkor tettek a homokba szilárd alapot, és arra építették a házukat. Mert ha csak erre a homokra építették volna, akkor bizony, a házuk bizonytalan lett volna. Idézi ez az ige szakasz Ézsaiás könyvét, idézőjelben is van téve a Szentírásban, hogyha testvérek olvassák, az, hogy íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Isten mondja, hogy letesz egy sarokkövet. Évszázadokkal Krisztus megszületése előtt hangzik el ez az ige. És azt mondja, majd lesz egy sarokkő, amire építheted az életedet, építheted a házadat, az életednek a házát. És erre a sarokkőre, erre a fix alapra fölépülhetsz, mint élő kő, és erre az élő alapra, erre az élő alapkőre épülhet az életed. És valóban a 90-es években, amikor még a okostelefonok nem működtek, de a kis mobiltelefonoknak már lehetett szerkeszteni a bejelentkező képernyőjét, akkor én azt tettem rá, hogy Jézus él. Tehát amikor valaki hívott, akkor mindig elugrott, hogy Jézus él. Tehát tudatosan benne, hogy Jézus nem a történelmi homályban lévő, vagy pedig a történészek, vagy filozófusok által kutatott ember, vagy létező valaki, hanem élő, ma is ható, az én életemben is, és a te életedben is jelenlévő, vagy jelen lenni akaró valaki. Tehát nem a történelem homályából veszett alapot kell keresned, hanem azt az élő Úr Jézus Krisztust, aki itt van közöttünk. És ő tárja eléd az alapot. Tehát ő nem rejtegeti ezt az alapot, és valahogy ilyen benfentesek majd ezt megtalálják, tehát van egy kör, aki ezt esetleg ismerheti, hanem Jézus eléd tárja ezt az alapot. Bekopog az életedbe. Ez olyan jó kép, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt és zörget. Az életed ajtaja előtt. És ezt az ajtót vagy megnyitod, vagy azt mondod, hogy most nem érek rá, vagy van nekem elég bajom, nem akarok én még ezzel is foglalkozni, és nem nyitod meg az ajtót, akkor Jézus nem tud belépni. Ha viszont megnyitod az életed ajtaját, akkor bemegy, és nálad vacsorál. Közösséget vállal veled. Vele persze beérkezik a fény az ember életébe. Tehát, amikor megnyitja az ember Jézus előtt az ajtót, akkor a fény bevilágít, és akkor látszik az életednek a sötét része is. Az, amit magad előtt is titkolsz, vagy mások előtt. És ha nyílik az ajtó, egyre jobban kitárul, egyre jobban bevilágít Jézus Krisztus az ember életébe. Először azt hiszi az ember, hogy hú, ez megfog, ez fájdalmas, én ezzel nem akarok szembesülni, és vannak, akik visszatolják az ajtót, és azt mondják, hogy nem, én nem akarom, hogy bevilágítson az életembe. De az, aki engedi, hogy kinyíljon az ajtó, és azok a rejtett dolgok is előjönnek, amelyek egyébként szégyenletesek önmagunk előtt is, Jézus fölkínálja. Kitisztítom a házadat. Szabadítást adok neked. És így jöttek rendbe házasságok, így jöttek rendbe alkoholfogságában, vagy egyéb szenvedélybetegségben szenved embereknek az élete, mert alapvetően ráépülhetett aztán az életük arra kősziklára, aki maga Jézus Krisztus. Aki becsukja az ajtót, az sem tud elmenni a kőszikla mellett. Tehát az a megdöbbentő egyébként, hogy Jézus mellett nem lehet elmenni közömbösen. Vagy beleütközik az ember, vagy pedig kinyitja az ajtót, és vele folytatja az életét. Azt mondja itt az ige, hogy megbotránkozásnak a kövévé lesz az, aki elutasítja, megütközés kövévé, botránkozás sziklájává. Azok, akik beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ha hisz benne valaki, akkor nem szégyenül meg, ha pedig elutasítja, akkor megbotránkozás kövévé. Mindig beleütközik. És valóban sok embert ismerek, aki Krisztust elutasítja, és mindig megbotránkozik valami, mindig megbotránkoztatás számára, és mindig talál valami fogást azon, hogy ő miért nem foglalkozik Isten dolgaival, miért nem enged Jézus Krisztus kopogtatásának. És valóban arról van szó, hogy alapvetően beleütköznek. Úgy, mint hogy Arany János versében olvashatjuk, hogy zúg az éji bogár, neki megy a falnak, és azután elhallgat. Hogy zúgnak, neki mennek, aztán elhallgatnak, és állandóan ez a megütközés köve Jézus Krisztus az életükbe. Akik zúgolódnak, halnak, mennek, elhallgatnak, ilyen életeket sokszor láttunk. És sokszor sajgott a szívem, hogy nem látod, hogy hanyatszor mész neki, hanyatszor kell elhallgatnod, hanyatszor törik újra ki a nyakad lelki értelemben. Ahelyett, hogy engednél a hívásnak, és engednéd, hogy Jézus belépjen az életedbe. Szép képeket használ ez az ige szakasz arra, hogyha valaki megnyitja a szívét az Isten előtt, mi történik vele. Azt mondja, aki aztán a sötétségből az ő csodás világosságára hivatott el. És ez a sötétség azt jelenti, hogy alapvetően nem ismerem azokat a dolgokat, amik az életemet gazdaggá tehetik. Sokan kapaszkodnak mindenbe, és az alapot rakják az életükbe. Azt mondják, hogy ha majd sok pénzem lesz, akkor boldog leszek, hogyha hatalmam lesz, ha minél több ember fölött tudok uralkodni, ha minél meghatározóbb vagyok egy közösségben, majd akkor leszek én igazán boldog. És amikor eléri az ember, akkor érzi, hogy nem boldog igazán, még kellene valami, és aztán még tesz rá. És akkor jönnek azok az extrémitások, amik jellemzik egyes embereknek az életét. Meg keresi, hogy hogy tudná az életét megélni. De mivel nincs alapja, nincs igazából szilárd alap, ezért sohasem találja meg, és mindig összeomlik az, amit fölépített. És az a rettenetes, hogyha az ember élete így ér véget. És akkor ki kell mondani, hogy hiába valóság. Megdöbbentő életük végénél lévő emberek mellett megállni, és azt kell kimondja, hogy hiába valóság volt. Másik ilyen életvégi élményünk, egyik esperes úr mondott, amikor meglátogatott valakit, és beszélgetett a gyülekezete tagjával, és mögötte valaki fölkiáltott, hogy Isten, nélküled lehetett élni, de meghalni nem. És az ember ott az élete végénél van. Isten nélkül le tudta élni az életét, azt mondja. Dolgozott, becsületesen élt, családot nevelt. Élni lehetett nélküled, meg tudtam oldani, hogy nélküled élek. De most itt nem tudok elmenni ebből a világból, hogy ne szembesüljek azzal, hogy te vagy. Mennyivel jobb lett volna, hogyha ez az ember valahol az élete elején vagy derekán találkozik Jézussal a kopogtatása, és megnyitja az ajtaját, és a végén, amikor ott van a halálos ágyán, akkor nem ezt kell mondani, hogy lehetett nélküled élni, de meghalni nem. Isten azt mondja, hogy ő a sötétségből a világosságra szeretne hívni. Szeretné, hogyha kilépnél arra a világosságra, amikor előtted világos az út, és világos a saját életed is. Persze az a világosság nem azt jelenti, hogy évszázadokra előre látunk mindent, hanem az csak egy apró kis mécses a kezünkben egy lépést itt megvilágít. És hittel kell meglépni azt a lépést. Nem tudjuk, hogy merre vezet pontosan az út, csak azt tudjuk, hogy most egyet arra kell lépni. De azt tudjuk, hogy Isten nem akar bennünket szakadékba vezetni, mert az ő rendje bennünket a teljes élet megélésére vezet. És valóban Isten nem megakadályozni akarja a te örömödet, boldogságodat, és azért a törvényt, hogy szorongasson, nem azért a törvényt, hogy békjót tegyen a lábadra, vagy koloncot, vagy bilincset, hanem azért ad igét, szabályt, hogy megmutassa azt, hogy hol van a veszélyes terület számodra. Mint a szakadék peremén az a korlát, ami azt mondja, hogy ne menjél tovább, mert ott lezuhansz, meghalsz. Persze mehetsz tovább, átlépheted ezt a korlátot, csak hát nincs értelme, mert akkor vége az életednek. Ilyen az Isten igéje. Megmutatja, hogy hol van az a terület, ahol ő az áldását tudja adni. És ha azon a területen belül vagy, akkor tapasztalod az áldását, akkor világosságban jársz. Ha kilépsz, akkor sötétben bóklászol, igazából nem tudod, merre kell menni, sejtesz dolgokat, vagy sokan a sötétségben tanácsolják egymást, én tudom, hogy erre kell menni, csak aztán gödörbe meg mocsárba vezeti a rábízottat alkalmasint. Jézus tehát szeretne bennünket tragédiamentesen vezetni, szeretne bennünket úgy vezetni, hogy ne kelljen zsákutcákat megjárnunk, szeretne úgy vezetni, hogy boldog legyen az életünk, szeretne úgy vezetni, hogy kiteljesedjen az életünk, szeretné, hogyha tudnánk embereket hozzávezetni, emberek üdvösségét működtetni, vagy emberek üdvösségén működni. Sok áldást megtapasztaltunk tehát ebben az épületben is, meg ennek az épületnek a kapcsán is. Köszönöm most Istennek, hogy felépülhetett, és itt lehetünk benne. Sok minden történt, sok mindent föl lehetne hozni, hogy milyen áldások és milyen megtapasztalások voltak, de biztos vagyok benne, hogy ahogy a múltban is így volt, a jövőben is így lesz. És kérem is Isten áldását erre a gyülekezetre, az itt élőkre, hogy akik majd bekopognak ebbe a templomba, ebbe a közösségbe, valóban ezzel a Krisztussal találkozhassanak, aki kősziklát ad a lábuk alá. Megtapasztalhassák azt a jövőben is, hogy az élő kő, az kínálja magát, hogy élő kövekként épüljenek rá a hívő emberek. Az igazi érték tehát ti vagytok. Ez a templom alapvetően fölépült betonból, kőből, mindenféle anyagból, szép faszerkezetből, de nem ez az érték, hanem az az érték, hogy itt emberek hitre juthatnak, emberek Istenhez találhatnak, és Istennek az országa épülhet. Legyen így a ti életetekben. Isten arra biztatott bennünket, hogy adjuk tovább azt, ami a mi szívünkben van. Hogy épüljen a közösség, épüljen a gyülekezet. Isten nem arra biztatta az ő népét, hogy templomokat építsenek. Ez a templom építés alapvetően csak egy eszköz arra, hogy a közösség együtt lehessen. Akik fönt voltak velem a toronyban, meg akik régebb óta ismerik a gyülekezetet, tudják, hogy abban a kis házban kezdtük az önkormányzati épületben a gyülekezetünket, és azt kinőttük. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy a gyarapodó gyülekezet egyszer csak egy saját házra vágyott. Fontos volt ez, de nem ez az érték, hanem az érték az, ami benne van. Te vagy az érték, mert Jézus Krisztus téged hívott el, téged akar építeni, és rajtad keresztül szeretne működni. Egyszer Sátorújhelyen voltam egy ökumenikus istentisztelet, és az ottani szerzetesrendnek a templomában szolgálhattam, és amikor mondtam a helyi szerzetes bácsinak, hogy milyen csodálatos, szép temploma van. Nagyon szép faragott templom, nem tudom, jártak ott a testvérek, csodálatosan szép templom, és mondta a szerzetes bácsi, hogy tudod, tőlem sokkal idősebb volt, tudod, az a szép templom, ami tele van. És mondom, hogy milyen igaza van, hogy az a szép templom, amikor tele van hív emberekkel, nem az a szép templom, ami szépen van megmunkálva, és ott áll magában, hanem az a szép templom, ami funkcionál, aminek megvan a szerepe, amelyben ott élhetnek az emberek. Isten erre hívott el titeket is, hogy élő kövekként épüljetek föl, szent templommá. Azt mondja itt az igében, hogy egykor nem az ő népe voltatok, most meg az ő népe vagytok. Egykor nem találtatok irgalmat, nem volt irgalom számotokra, most meg irgalomra találtatok. Nem lehet verni a mellét egyetlen hív embernek sem, hogy én vagyok, aki vagyok. Mert aki vagyok, az Krisztusért vagyok. Krisztus volt, aki helyretette az életemet, helyretette az életedet, és szeretne fölépíteni élőkövekből olyan szent papsággá. Milyen skandallum ez sokaknak a szemében, hogy mi az, hogy szent papsággá szeretné fölépíteni a gyülekezet. A papság az egy külön része a vallásnak, az egyháznak. De az Isten azt szeretné, hogyha mindenki pap lenne. Mindenki Istennek az elhívottja, Isten igényének a szólója, Istennek a küldötte lehetne az emberek felé. És a munkahelyen, a közlekedési eszközön mindenütt ott lehetne Istennek az evangéliuma, mert az emberek ott vannak. Erre hívott el bennünket, és ehhez megad mindent Jézus Krisztus által az Úr, és bennünket arra bíztat, hogy maradjunk meg ebben. Maradjunk meg abban az elhívásban, amit adott fiában, az Úr Jézus Krisztusban, hogy ebben a kiteljesedett életben tudjunk másoknak bizonyságtevővé lenni. Sok olyan történet van itt a gyülekezetben, hogy valaki elment a szomszédjához, a barátnőjéhez, elment a kollégájához, a kolléganőjéhez, és bizonyságot tett az Úr Jézus Krisztusra, és nem sokkal később már itt volt a gyülekezetben, és nem sokkal később már Krisztus volt a szívében. És ehhez az kellett, hogy valaki komolyan vegye azt, hogy szent papság vagytok. Elhívott nép, akiket az Úr használni szeretne. Így szeretne bennünket is használni, így szeretné a nyírtelkieket is, de a recsk környékieket is. A kórus egyébként nem egy gyülekezet kórusa, hanem sok katolikus testvér van, sok református, baptista, óegyházi, bocsánat, a utcai gyülekezet tagjai, evangélikusok is vagyunk ketten a énekkarban, de most szeretnék majd itt Isten dicsőségére énekelni közöttetek. Amen. Énekeljük az Úr vagyok a világon kezdető éneket. 446-os számú ének.
Thank you.